27. és 28. verseiből olvasom, ma igéket tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkeresség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Amen. Kedves testvérek, a mai napi igénk Isten fenségére figyelmeztet bennünket és emlékeztet minket. Jó ezt az igét újra és újra hallanunk és elgondolkodnunk róla, hiszen a kereszténységnek egy fontos központi üzenetére világít ez rá. Istennek a titokzatosságára, elrejtőzködésére, a kiismerhetetlenségére ebben a világban. Jó ez nekünk, hiszen olyan sok vád hangzik el Isten ellen, és nem csak kívülről, hanem a szívünk mélyén is, az életünk alakulása során mindenki talál olyan fordulatot az életében, amire azt kell mondania, hogy bizony nem értem, hogy miért így történt. Nem értem, hogy Isten miért nem másképpen intézte a dolgokat. És jó ismerni a Bibliát, és tudni arról, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik ezt így érzik, és voltak, akik sokkal inkább így érezték ezt, és rájuk rontott ez a félelmetes érzés, hogy hát nem értjük Istent, és nem tudjuk, hogy egyáltalán szeret-e még bennünket, hogy van-e a világon ilyen hatalom, akiről régen azt gondoltuk, hogy velünk van. Jó ismerni a Bibliát és Ézsaiás proféta könyvét, és tudni azt, hogy milyen időszakban keletkezett, hiszen egy rettenetes pusztulás után hangzik a profétai szó, egy olyan felfogadatlan méretű csalódás után, amikor a zsidó népet, aki azt hitte magáról, hogy a Isten ígéreteinek az örököse, ő a választott nép, ő az, akit Isten mindig meg fog védeni, és különösen az ő templomát, ott Jeruzsálemben, a Sion hegyén, hogy azt nem érheti semmi baj, és azt kell tapasztalnia, hogy ez nincs így. Hogy mégiscsak elfoglalták a várost, lerombolták a templomot, fogságba vitték őket, már akik megmaradtak a szörnyű ostrom után. És erre emlékeztek, és hogy ne emlékeztek volna erre a rettenetes csalódásra. Ebben a helyzetben hangzik fel a próféta szava. Úgyhogy akkor, amikor mi Istent vonnánk kérdőre, akkor emlékezzünk rá, hogy nem mi vagyunk az elsők ebben a sorban. Voltak előttünk már sokan, akik ezt megtették, akik ezt átélték, akik csalódtak Istenben. És mégis ebben a helyzetben hangzik a próféta igéje, és máig hatóan hangzik, és érezzük ennek a fenségét, az igazságát, és a vigasztaló erejét, amikor azt mondja, hogy Isten nem olyan, mint amilyennek ti gondoljátok. Isten nem vonható kérdőre, ő egészen más, mint akiket ti kérdőre vonhatnátok, mint akik ti vagytok, akit ti elképzelhetnétek és elgondolhatnátok. Ezért kérdezi kicsit gúnyosan a hallgatóságtól, hogy hát ki az, aki megmérhette markával a tengervizét, aki a föld porát megmérte, kivel tanácskozott közületek az Úristen, ki világosította fel őt, ki tanította meg a helyes eljárásra, ki oktatta a tudományra és értelmes cselekvésre. Nyilván csak erre azt tudjuk mondani, hogy hogyan is tehettünk volna ilyet. Hogyan is magyarázhatnánk mi neki el, hogy mi lett volna a jobb és a helyesebb eljárás ebben az esetben. És akkor elmondja Istennek a fenséges titkait, az ő hatalmát, aki előtt a csillagok is meghajtják a fejüket, akiket akkor még isteneknek gondoltak, és azt mondja, hogy amikor ő előszólítja ezeket az isteneket, akkor nem mer egy sem hiányozni az ő fenségi előtt. Tehát még azok fölött is ott van, mint a népeknek a segítői fölött is ott áll az igazi Isten, a mindenható Isten, a maga titokzatosságában és elrejtőzésében. Fontos ezt jól értenünk, és a tanításaink közül ezt az egyik sarokpontot a szívünkbe vésni újra és újra, hogy Isten egészen más, mint amit mi el tudnánk gondolni, és amit mi el tudnánk képzelni felőle. Isten egészen máshol van, és egészen kívül van a mi világunkon, és valójában semmit nem tudunk róla, és semmit nem tudunk kérdezni tőle, sőt, egyáltalán eszünkbe se juthat, hogy kérdőre vonhatnánk őt, mert Isten egy másik világban él, és egy másik titoknak az ura, amihez mi nem tudunk hozzáférni. Persze ismerjük ennek a világunkon belül is a feszültségét, hogy vannak látható és láthatatlan dolgok, de Isten még ezeken túl is van. Persze példának talán jó, de nem lenne helyes, hogyha összekevernénk a világban levő titokzatos dolgokat Istennek a titkával. Tegnap láttam a híradóban, hogy a magyar szkeptikusok is a világ többi szkeptikusaival tartottak egy kis tüntetés vagy felvonulást Vágó István elnökük vezetésével, és megittak valami fiola homeopátiás altatót, hogy bizonyítsák, hogy hát nincs benne semmi, mert valójában nem hat rájuk ez a szer, és az egész csak egy álmítás és csalás, ami e körül a orvostudománynak nevezett valami körül van. Persze aztán megszólaltatták a doktornőt is, aki ezzel foglalkozik, és mondja, hogy hát ha nem lenne benne semmi, akkor az állatorvosok nem használnák meg, a gyerekgyógyászok sem, és ezek szerint hát mégiscsak kéne, hogy legyen benne valami. De valóban nincs benne hatóanyag, és nem látszik ennek a kimutatható, mérhető anyagtartalma ebben a szerben, de mégiscsak valamilyen módon csak hat már a használói szerint, meg akik alkalmazzák, és hát valószínű, hogy nem adnának ki pénzt a állatai gyógyításaira gazdák, hogyha hatástalannak ítélnék meg, vagy úgy tapasztalnák, hogy nem ér semmit. Hát van itt egy ilyen vita nyilván a világon belül is, hogy sok titok van még az életben és a világban, amit az emberek nem tudnak, és a szkeptikusok sem tudnak, és csak azt gondolják, hogy ami mérhető, az van, és csak az a valóságos. És mások meg azt mondják, hogy egyáltalán nem így van, hanem a világban vannak mérhetetlen dolgok is, amit most még, amiről nem tudunk, de hatással vannak ránk, és befolyásolják az életünket, és mérhető módon is befolyásolják, mert valaki, ha meggyógyul, akkor azt meg tudja mérni, és meg tudja ítélni, hogy használta neki, hogy volt-e benne valami, vagy nem. Van tehát egy ilyen vita újra, és sokszor a keresztények azt gondolják, hogy ők is azok közé tartoznak, akik hisznek abban, hogy a világban vannak ilyen láthatatlan erők és hatalmak, és hogy ezt jelenteni az igazi vallásosság, de a próféta azt mondja, hogy nem, Isten még ennél is több. Mert ezek a láthatatlan erők, ezek a világnak az erői, amiket vagy felfedeznek majd egyszer, vagy nem, vagy csak később, előbb-utóbb megismerik az emberek, de ennek a világhoz, ennek a világnak a részei ehhez tartoznak, de Isten az túl van. Túl van ezen a világon. Túl van a felfoghatón, a megérthetőn, a tapasztalhatón, és egyáltalán nincs köze az emberi értelemhez, az emberi tapasztalathoz, az emberi logikához, az emberi számonkéréshez. Ez az első nagy üzenete az Istenről szóló tanításunknak, és ezt tanultuk mi is, és ezt tanítjuk, és ezt kell jól megértenünk. A másik azonban az, hogy hát ez az Isten, aki ennyire felfoghatatlan, ez tényleg olyan távol lakozik tőlünk, hogy semmi kapcsolata nincsenek ezzel a világgal. És azt válaszolhatjuk erre boldog hittel, hogy nem kéne, hogy legyen kapcsolata ezzel a világgal, de mégis van. Mégis Isten könyörületes Isten, aki törődik ezzel a világgal, és amikor azt mondanánk, hogy nem felfogható Istennek a titka, Akkor ezt válaszolja a próféta, miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz egy Izrael? Nem kerül ügyem Isten elé. A sorsom rejtve van előtte. Istennek a titka, az ő szeretetének a titka az, hogy úgy rejtőzik el ebben a világban, hogy tényleg megfoghatatlan és felfoghatatlan, de mégis közel van hozzánk, és mégis segítségünkre tud sietni. Hadd olvasom fel Pilinszky Jánosnak egy versét, ami egy ember-Isten kapcsolatra is érthető, persze ember-ember kapcsolatra is, és kifejezi ezt a vívódást, ami az ember és Isten között folyik, éppen az ő titokzatossága és elrejtőzése miatt. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, hogy az Istenek, a por meg az idő, mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretet tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Hát ilyen a kapcsolatunk Istennel, hogy néha félünk, hogy nem törődik velünk, néha a por meg az idő, meg az idegen Istenek buszkákat emelnek közénk, kicsinyes aggodalom fog el minket miatta, és akkor magányosnak érezzük magunkat, ágyba bújva félünk, és azt hiszük, hogy egyedül vagyunk, és aztán megváltozik minden. Újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Ilyen a kapcsolat az ember és Isten között. Ilyen, mint a szeretet kapcsolata. Ilyen valóságos kapcsolat, amelybe beletartozik a félelem is, és beletartozik az újra egymásra találás is, a megnyugvás és a békesség is. Amikor halljuk az ő szavát, miért mondod ezt? Miért beszélsz így, hogy rejtve van a sorsom az Úr előtt? Nem kerül az ügyem Isten elé. Persze az ő vele való kapcsolatunk az valóban titokzatos és elrejtőzködő, olyan, amilyen mi jól ismerünk. Mert a mi hitünknél a középpontában éppen Istennek ez a fajta kapcsolata van a világgal, amit Jézus Krisztusban megmutatott. Akiben elrejtőzött, akiben senki nem ismerheti fel, hogy ott van a világ teremtője, aki előtt a csillagistenek is csak hajbókolnak. Hogy ott van, aki senkit nem kérhet számon, akit senki nem érthet meg. Benne van elrejtve. Oda rejtőzött el a legmélyebben, a leginkább, a legtitokzatosabban, és éppen ott van velünk a legközelebb. Istennek a kapcsolata a világgal és velünk mindig ilyen. Mindig ilyen titokzatos, mindig ilyen megfoghatatlan, de valóságos. És azok tudnak erről beszámolni, akik ezt átélték. Olvastam egy szép kis elbeszélésről, Hermann Hesse Nobel-díjas keresztény német írónak van egy novellája, a Gyóntató Atya című, amely arról szól, hogy van egy remete, még a kereszténység első idejéből, akihez rengetegen jönnek gyónni, ő csak meghallgatja őket, aztán szeretettel rájuk mosolyog, megcsókolja a bűnöst, és elmondanak egy miatyánkot, és elbocsátja. De valahogy olyan erő van az ő hallgatásában, az ő jelenlétében, hogy mennek hozzá a bűnbocsánatra vágyók. És egyszer ez az atya, ez a remete, úgy hívják, hogy Józsefusz, azt érzi, hogy elfáradt, kiégett, hogy nem bírja tovább ezt a szolgálatot végezni, meghasonlott önmagával, a küldetésével, és elhatározza, hogy hát elmegy egy másik remetéhez, akiről hallott, egy idős remetéhez, a Dion atyához, aki csodálatos gyóntató hírében áll, ő nem olyan szelíd, mint amilyen ez a Józsefusz volt, hanem hát elmondja az embereknek, hogy milyen bűnbánatot kell tartaniuk, és hogy hogyan tudnak kijönni a gödörből, és azt mondja, hogy hát talán ő tud rajtam segíteni. És ahogy megy, szembe találkozik egy öreg remetével, akivel beszélgetnek, akiről nem tudja, hogy az meg éppen a Dión atya, aki szintén lelki válságban van, és úgy érzi, hogy kiégett, és hogy nem tudja végezni már a szolgálatot, mert ez óriási teher, és maga se tudja, hogy hogyan is áll majd helyre a lelki egyensúlya, és föl akarja keresni ezt a híres gyóntatót, a Józsefus remetét, a Józsefus atyát, hogy majd ő segít rajta. És amikor az öreg Dión fölismeri, hogy akivel találkozott fiatalabb, az éppen ez a Józsefus, akkor nem árulja el, hogy kicsoda ő, hanem magához hívja, és nem árulja el, hogy milyen válságban van ő, és hogy milyen útra indul, és aztán együtt végzik a szolgálatot, lassan a Józsefus is beáll neki segíteni, és ketten együtt átélik az Istennek a gyógyító szeretetét, és csak a novella legvégén derül ki a titok, hogy ő maga is éppen a válság elől menekülve akar segítséget találni a fiatalabb remete társánál. Szép ez a novella, és nagy hatású, és kifejezi azt a titkot, amiről próbáltam beszélni, hogy Istennek a jelenléte az egészen más, milyen, mint amilyennek mi gondoljuk. Hogy az ő gyógyítása az nem olyan, mint amilyenre mi várunk, hogy hirtelen majd meggyógyít bennünket. Éppen lehet, hogy éppen a két gyengének az egymásra találásában értjük meg, és tanuljuk meg az ő szeretetének a titkát. Éppen akkor tapasztaljuk meg az ő erejét. Éppen akkor tapasztaljuk meg, hogy ő hogyan van velünk. Nem úgy, ahogy azt mi elképzelnénk, vagy elterveznénk, de valóságosan. Szép történetet hallottam gyülekezetünk egyik tagjáról, aki elmondta, hogy milyen nagy tapasztalata volt Isten szeretetéről és jelenlétéről. Egy autóval utaztak, ami a csúszós úton megcsúszott, és hát össze is tört. És a nagy tapasztalat ez volt számára, hogy nem félt közben. Hogy nem félt. Ez a tapasztalat, ami a miénk. Mert bármi megtörténhet velünk. Mert összetörhetjük az autónkat, vagy nagyobb baleset is történhet velünk. De átélhetjük az Istennek a jelenlétét, az ő belső titkát, hogy ha félnem kellene is, nem félek. Hogy nyugodt maradok. Milyen nagy titok ez, milyen nagy csoda ez. De ez csak a saját titka mindenkinek, ez a belső titok. Ezt nem lehet másoknak sem átadni, másokkal sem megosztani. Ez az Isten nagy bizonysága, ajándéka, amiről itt olvastunk, hogy bizony erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az ereje. Az Úrban bízni azt jelenti, hogy várni rá, hogy tudni várni arra, hogy majd ő megújítja az erőmet. Ez a bizalom sokszor sokáig várakozásban mutatkozik meg. Üzenem a fiataloknak, hogy tanulják meg ezt a várakozást. Amikor kínlódnak, szenvednek, szeretnének mások lenni, jobbak lenni, szeretnének már társra találni, akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az erejük, nem csalatkoznak benne. Akik tudnak várni rá, azok megértik, átélik ennek a várakozásnak az értelmét, az Isten hatalmát és szeretetét. És megújul az életünk az ő jelenlétében, az ő titokzatos erejében, amit nem lehet megmérni még annyira sem, mint a homeopátiás gyógyszereknek a hatóanyagát, mert az egészen más, de egészen más, mint ami ebben a világban ismerhető és mérhető, de mégis a lélek, amely bennünk van, rezonál rá, átéli ennek a titkát. és megérti, hogy hova tartozik valójában. Isten adjon nekünk ilyen tapasztalatokat. Amen.